jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, időjárás és sport.
Jó estét kívánok.
Nézzük a legfontosabbakat. Olimpikoné volt a bombákkal megrakott autó. Az egykori válogatott cselgáncsozót letartóztatták. Kivonták a forgalomból az express vonatokat Németországban. Az összeset át kell vizsgálni. Újra kiállítják Raffaello tengerice és madonnáját az Uffiziben. 10 évig restaurálták.
Elérhető a világbajnoki második hely, Talmácsi Gábor a pole pozícióból indul az utolsó futamon.
Volt válogatott cselgáncsozó, a Sydney Magyar Olimpiai Csapat tagja volt az a férfi, akinek autójában 23-án este bombákat találtak. Tölgyesi Krisztián lakásán csőbombák készítéséhez szükséges rajzokra is bukkantak a rendőrök. A volt sportoló ügyvédje szerint a bombák nem a csütörtöki demonstrációra készültek. A Nemzeti Nyomozó Iroda robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítja, a 33 éves férfit a bíróság ma letartóztatta.
Tölgyesi Krisztián 2000-ben a Sydney olimpián. A 81 kilós súlycsoportban egy fordulón jutott túl, aztán kiesett. És Tölgyesi Krisztián 8 évvel később rabszállítóban. Csütörtök este vették őrizetbe a rendőrök a nyugati téren, miután az autójában robbanó szerkezeteket találtak. 9 csőbomba, 3 gyújtóbomba, 3 benzines kanna és távirányító szerkezet volt a csomagtartóban. A volt cselgáncsozót a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai vitték a Markó utcába, ahol a letartóztatásáról döntött a bíróság. A másfél órán át tartó meghallgatás után a bíróság elrendelte a volt olimpikon letartóztatását. Tölgyesi ügyvédje szerint a lefoglalt robbanószerkezetek nem a mostani ünnepre készültek, és kétségbe vonja a működőképességüket.
Ezek az eszközök kiderült, hogy másfél-két évvel még a 2006-os őszi események után vagy a körül készültek, és ezek valahol hevertek egy fészerben, ez most teljesen mindegy, kinek a jóvoltából, és azóta utrosdásodtak.
Tölgyesi Krisztián nem most találkozott először robbanó szerkezettel. Idén júliusban családja autószerelő műhelyének udvarán aknaásás közben egy második világháborús bomba került elő.
Beugráltunk a gödörbe, egy kicsit körbe piszkáltuk, és akkor láttuk meg, hogy bomba.
Akkor a fél 13. kerületet kitelepítették, amik a tűzszerészek hatástalanították a bombát. Csütörtök este ugyanígy tartottak házkutatást a rendőrök. Robbanó szerkezetek készítésére alkalmas alkatrészeket, valamint bombagyártáshoz szükséges leírásokat foglaltak le. A Nemzeti Nyomozóiroda azt is vizsgálja, hogy Tölgyesi Krisztián kapcsolatban állt-e radikális csoportokkal. A Lelkiismeret 88 nevű szervezet honlapjának tanúsága szerint minden esetre édesanyja részt vett a tavaly februári országos útblokád szervezésében.
A rendőrség taktikai okokból nem terrorcselekmény előkészületével, hanem az enyhében minősülő visszaélés robbanóanyaggal és annak is az alapesetével gyanúsította meg Tölgyesi Krisztiánt. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy a bíróság letartóztassa a volt olimpikont. A híradót Víg András tudósította.
Sokan féltik állásukat a gazdasági válság miatt, és ezért olyan biztosítást kötnek, amely a munkahely elvesztése esetén egy ideig pótolja a fizetést, vagy legalábbis annak egy részét. Az ezzel foglalkozó biztosítónál egy hónap alatt megnégyszereződött az érdeklődők száma. Ilyen biztosítást korábban főleg közalkalmazottak kötöttek. A válság kirobbanása óta azonban a versenyszférából is egyre többen jelentkeznek náluk.
Több mint 1000 dosszié a polcokon a banki hitelkárosultak egyesületénél, mindegy egy fizetésképtelen ügyfélé.
Most vettek el a munkahelyét, és számos törlesztéssel rendelkezik.
Az egyesület főtitkára szerint az emberek a válság ellenére továbbra is felelőtlenül vesznek fel hiteleket.
Egyre több olyan váratlan élethelyzet történhet az ügyfelek életében, amelyre előre nem számított, és hát igazából nem tudják, hogy lenne akár lehetőségük arra, hogy például hitelfedezeti biztosításokat kössenek.
Az ilyen biztosítások konkrét hitelekhez kapcsolódnak. A biztosító azt vállalja, hogy bizonyos ideig fizeti a részleteket, ha az adós mondjuk betegség miatt nem tud dolgozni, vagy munkanélküli lesz. Érdeklődők e-mailjeit mutatja egy Alkusz cég vezetője. Itt május óta kötnek olyan biztosítást, amely nem kötődik hitelhez, és a társaság egy ideig havi fix összeget fizet a munkáját elvesztő vagy munkaképtelenné váló ügyfelének.
A válság kirobbanása óta megnégyszereződött az érdeklődés, és azt kell mondjam, hogy mikorában a kötelező biztosítás vezette az évközi kötéseknek a számát, most ezt megelőzte a munkanélküliségre is szóló jövedelemkiesés biztosítás.
Az ügyvezető azt mondja, korábban főleg közalkalmazottak érdeklődtek. Az utóbbi egy hónapban viszont inkább a pénzügyi területen és az építőiparban dolgozók féltik az állásukat.
A Fidesz elnöke arra kérte levélben Nicolas Sarkozy francia elnököt és Angela Merkel német kancellárt, járjanak közben az Európai Központi Bank elnökénél, hogy terjesszék ki a pénzügyi válság elleni intézkedéseiket az euróvezeten kívüli országokra is. Orbán Viktor levelében azt írja, az egyre mélyülő válság az eurozónához nem tartozó országok, köztük Magyarország bankjainak is komoly gondokat okoznak. A kormány szóvivő szerint ez a javaslat már szerepelt abban a 4 pontos csomagban, amelyről Gyurcsány Ferenc korábban Brüsszelben tárgyalt és egyeztetett az Európai Központi Bank elnökével. Hatékony és széleskörű átalakításra szorul a nemzetközi pénzügyi rendszer a 7. Ázsia-Európa találkozó résztvevői szerint. A kétnapos pekingi rendezvény mind a 43 résztvevője támogatja november 15-ére Washingtonba összehívott pénzügyi világtalálkozót. A zárónyilatkozatban az is szerepel, hogy a csúcs résztvevői attól tartanak, az élelmiszerárak emelkedése a szegénység és az éhínség leküzdésére tett minden eddigi erőfeszítést meghiúsít. George Bush amerikai elnök is élt azzal a jogával, hogy november 4-e előtt szavazhasson. A Fehérház csak fényképeket hozott nyilvánosságra arról, ahogyan az elnök leadja voksát. Az elnöki pár ugyanis a Fehérházban akar lenni a szavazás napján. A most kiadott sajtónyilatkozat szerint Bush elnök a republikánus jelöltre John McCainre szavazott. Szánalomra méltónak nevezte Sarah Palin republikánus alelnök jelöltet Hugo Chávez venezuelai államfő. Azt mondta, idézem, szegényként csak egy szépségkirálynő, akit kitettek a kirakatba. Palin ugyanis korábban diktátornak nevezte Chávezt. A venezuelai elnök szerint el kell nézni Palinnek, amit mond, mert nem tudja, mit beszél. Chávez a hetente jelentkező tévéműsorában azt is mondta, hogy az olajtermelő országoknak 70 és 90 dollár közötti szinten kellene beállítaniuk az olaj hordonkénti árát. Ez megegyezik az OPEC tegnapi véleményével. A német kormány mezőgazdasági miniszterét választották a Bajor Keresztény Szociális Unió új elnökévé a párt rendkívüli kongresszusán. Horst Seehofer volt az egyetlen jelölt a tisztségre. Az 59 éves politikust a küldöttek 90%-a támogatta. A német koalíciós párt élére azután kellett új vezetőt választani, hogy a korábbi elnök Erwin Huber lemondott, mert a CSU a szeptemberi tartományi választásokon elvesztette több évtizedes abszolút többségét Bajorországban. A kudarc nyomán a tartományi miniszterelnök Günther Beckstein is távozott, így Seehofer lesz Bajorország új kormányfője is. Bizonytalan ideig járatkiesésekre és késésekre számíthatnak azok az utasok Németországban, akik az ICET elnevezésű szupervonatokkal akarnak utazni. A 230 kilométerre felgyorsuló különleges technológiával készült szerelvényeket egyelőre kivonták a forgalomból, mert egy korábbi baleset miatt az összeset át kell vizsgálni. Ilyen vonatok járnak például Hamburg és München, vagy Frankfurt és Bécs között.
Tanácstalanul ácsorogtak az utasok a frankfurti főpályaudvaron. Több járatot is töröltek, mert a német vasutaknál biztonsági ellenőrzést rendeltek el az összes ICE nevű Superexpressnél. A vonatokat azért hívták vissza, mert korábban egy ilyen szerelvény siklott ki Kölnnél. Feltehetően anyaghiba miatt. Meg tudom érteni, hogy a biztonság a legfontosabb. Jobb, mint egy kisiklott vonaton ülni, mondja ez a fiatal nő. Ez a férfi viszont elégedetlen azzal, ahogy a német vasút vezetősége a helyzetet kezeli. Szerinte nincs, aki segítsen az utasoknak, és nehéz információhoz jutni. A törölt járatok helyett az utasok kénytelenek voltak a személyvonatokra felszállni. Azok viszont emiatt zsúfolásig megteltek Németországban. A vasúttársaság a jövőben sűrűbben ellenőrzi majd a gyors vonatokat.
Horvátországban rendkívül nagy erőket mozgósítottak, hogy megtalálják a csütörtöki kettős gyilkosság tettesét. A felderítésen megbízott rendőrségi ügyosztályt 250 vidéki nyomozóval is megerősítették. Zágráb belvárosában két napja robbantották fel az egyik újság főszerkesztőjének autóját. Az újságírón kívül a lapkiadó igazgatója is meghalt a merényletben.
Horvátország jelenleg legkeresettebb bűnözőjét ábrázolja a fantomkép. Szemtanúk ezt a 35 év körüli férfit vélték látni a csütörtök esti zágrábi robbantás helyszínén. A fantomképet az ország összes rendőrőrsére elküldtük. Minden rendőrt mozgósítottunk, hogy mielőbb elfogjuk a feltételezett gyilkost, mondta a horvát rendőrfőnök. Ennek az autónak a felrobbantásával gyanúsítják a rajzon szereplő férfit. A kocsi egy zágrábi parkolóban állt, amikor felrobbant alatta a bomba. Ketten ültek benne. Egyikük a Nacionál című újság főszerkesztője, a másik pedig a lapot kiadó vállalat igazgatója volt. Mindketten azonnal meghaltak. Ő az egyik áldozat, Ivo Pukanics. A főszerkesztőt fél éve már megpróbálták megölni, de a neki szánt golyó akkor egy üzlet falába fúródott. Pukanics ezután egy ideig rendőri védelmet kapott, de nemrégiben beszüntették azt. A csütörtöki merénylet után azonnal összehívták a horvát nemzetbiztonsági tanácsot. Az ülés után Ivo Sanader miniszterelnök rendkívüli mozgósítást rendelt el. Az eddiginél is szigorúbban üldözzük a szervezett bűnözést és a terrorizmust. Horvátország biztonságos ország lesz, jelentette ki a kormányfő. A kettős merénylet miatt már is rendkívül nagy erőket mozgósítottak. A zágrábi rendőrséget 250 vidéki nyomozóval erősítették meg, és eddig 150 embert hallgattak ki. Horvátországban az elmúlt hónapokban több maffia módszerekre utaló merényletet hajtottak végre. Horvátország 2011-ben csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz. A belépés egyik fő akadálya a kiterjedt korrupció és a bűncselekmények számának növekedése.
Mintegy 600 palesztin rendfenntartót vezényeltek Hebronba. Cisjordánia legnagyobb városa, Nablus és Jenin után a harmadik, amelyre a Fatah vezette palesztin nemzeti hatóság kiterjeszti fennhatóságát. Hebron korábban az iszlamista Hamas fellegvára volt. A rendfenntartók bevonulását nem véletlenül időzítették szombatra, a zsidó szabbat idejére. A városban élő több ezer zsidó telepes ilyenkor otthon van, és a szélsőségesek nem vonulnak az utcára, hogy tiltakozzanak. A palesztin rendfenntartók a zsidók által lakott városrészekbe nem mennek be. Több százan vonultak fel az iraki Bászrában, hogy tiltakozzanak az amerikaiakkal kötött megállapodás ellen. A megállapodás az ENSZ biztonsági tanácsának határozatát váltja fel, amely csak az év végéig ad felhatalmazást az amerikai csapatoknak arra, hogy az országban állomásozzanak. A Washington és Bagdad közti jelenlegi megállapodás szerint még 3 évig maradhatnának a katonák, de immár az iraki kormány fennhatósága alatt. A szolgálaton kívül elkövetett bűncselekmények miatt pedig felelősségre lehetne vonni őket iraki bíróságok előtt. A megállapodás ellen tiltakozók azt akarják, hogy az amerikaiak minél előbb távozzanak. San Francisco lehet az első amerikai nagyváros, ahol legalizálják a prostitúciót. A város lakója jövő hónapban népszavazáson döntik el, hogy megtörik-e a városban az örömlányokat. Ha a szavazók többsége erre igent mond, akkor a prostitúció ugyan továbbra is tilos lesz, csak a hatóságok nem indíthatnak eljárást a lányok ellen.
Örömlányok San Francisco utcáin. Arcukat nem veheti fel a kamera, amiből élnek az jelenleg bűncselekmény. Volt, hogy egy ügyfelem megvert, de nem mertem elmenni a rendőrségre, hogy feljelentsem, mert a rendőröknek én magam is csak egy bűnöző vagyok. Magyarázza a prostituáltak egyik problémáját ez az örömlány. A tervezet szerint a prostitúció továbbra is törvénytelen maradna, de a jövőben senkit sem lehetne megbüntetni azért, mert szexuális szolgáltatásokat nyújt pénzért cserébe. Hiába San Francisco talán az Egyesült Államok legszabadelvűbb nagyvárosa, a prostituáltak nehéz küzdelem elé néznek. A város ügyésze szerint a szexipar nem a szenvedélyről szól, nem úgy kell elképzelni, mint a Pretty Woman-ben. Ha megszavazzák a javaslatot, pont az ellenkezőjét érik el, ez csak zöld utat adna a nők szexuális kizsákmányolásának. Néhány államban már most is engedélyezett a prostitúció, de főleg csak bordélyházakban. A tervezett támogatói szerint, ha a rendőrségnek nem kellene az örömlányokat hivatalból üldöznie, az a hatóság is spórolhatna. Számítások szerint évente 11 millió dollárt.
127 kg kokaint foglaltak le a rendőrök Portóban, Portugáliában. Ennyi kábítószerből csak nem 1,5 millió adagot lehetett volna készíteni. A hatóság egy portugál és két dél-amerikai férfit is letartóztatott. A gyanú szerint Portugálián csak átszállították volna a drogot Dél-Amerikából Spanyolországba. A drogot egy konténerben kerti bútorok közé rejtették. A rendőrök szerint a csempészbanda 2006 óta működött. 10 év tanulmányozás és restaurálás után újra kiállítják a firenzei Uffizi képtárban a reneszánsz egyik mesterművét, Raffaello Tengeric és Madonna című festményét. Az elmúlt években az 5 évszázad alatt lerakódott port és szennyeződéseket távolították el a festményről. A képet jövő hónapban a Medici palotában állítják ki, csak aztán kerül vissza régi helyére az Uffizibe.
Aprólékos munkával dolgoznak a restaurátorok Raffaello egyik mesterművén. A tengelicés Madonnát 1506-ban festette a reneszánsz mester. A kép Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal és keresztelő Szent Jánossal, amint egy tengelicét simogatnak. A madár Krisztus szenvedéseit jelképezi. Az elmúlt 10 évben embert próbáló türelemmel és a legkorszerűbb technikákkal igyekeztek eredeti állapotába visszaállítani a festményt. Ezzel keltem és ezzel feküdtem. Az elmúlt években több időt töltöttem a kép mellett, mint a családommal. Az ember ilyenkor óhatatlanul beleszeret a festménybe, meséli az egyik restaurátor. A kép a 16. század közepén csaknem teljesen megsemmisült, amikor az akkori tulajdonos názi család háza összedőlt. Mivel a képet nem sokkal az elkészülte után egyszer már restaurálták, nagyon nehéz volt megtalálni az eredeti művet a rétegek között. Az akkori szakemberek ugyanazokat az anyagokat és színeket használták, mint Raffaello, és a festék is nagyjából ugyanolyan idős volt, mondja a restaurátor. Raffaello 20 évesen nász ajándéknak szánta a festményt, amelyet később a Mediciek vettek meg. A felújítás után először a firenzei Medici palotában állítják ki, csak később kerül vissza eredeti helyére, a híres Uffizi képtárba.
Itthon a mostani 3 helyet jövőre már akár 5 mobilszolgáltató is lehet, miután a Nemzeti Hírközlési Hatóság 2 frekvencia csomagra írt ki tendert. Eredményhirdetés még az idén várható, a szolgáltatások jövőre indulhatnak. A frekvencia használatért mindössze 100 millió forint egyszeri díjat kell fizetni. A kiírás szerint az egyik pályázat a 450 MHz-es frekvenciára szól, amely az egykori analóg rádiótelefonok megszűnésével vált elérhetővé.
Jelenleg több mint 11 millió mobil előfizető tart nyilván a statisztika, akikkel most még 3 szolgáltató osztozkodik. Jövőre viszont már 5 fog. A Nemzeti Hírközlési Hatóság a héten 2 újabb mobil tendert ír ki. Az egyiknek a nyertese a mostani mobil cégekhez hasonlóan a 900-as, az 1800-as és a 2100-as megaherces frekvencián szolgáltat majd. A másik viszont a mobiltelefonálás hőskorából ismert 450 megaherces frekvenciát fogja használni.
Ez a frekvencia terjedési képességeinél fogva nagyon alkalmas arra, hogy kistérségekben, ritkán lakott helyeken, területeken oldja meg a szélessávú internet lefedettséget.
A kis települések 60-70%-ában van internet hozzáférés.
A Magyar Falu Szövetség tiszteletbeli elnöke szerint az lenne a jó, ha a falvak mellett a tanyavilágban is elérhető lenne a világháló.
A tanyavilágban élő gazdálkodók gépekkel dolgoznak. Ha egy alkatrész kell, vagy bármi elromlik, akkor ezt az interneten sokkal jobban, gyorsabban meg tudja találni, keresni, mint ha ő a 20-30 vagy 40 kilométerre lévő városba beautózik, bemotorozik vagy bebuszozik.
A hatóság a frekvencia használatért csupán 100 millió forint egyszeri díjat kér, de a pályázóknak emellett éves árbevételük meghatározott százalékát is fel kell ajánlaniuk. Az nyer, aki a legtöbbet ajánlja majd. A jelenlegi mobil szolgáltatók egyébként nem indulhatnak a pályázatokon.
Nem értjük, hogy más számunkra nagyon fontos frekvenciasávokból, ami egy hatékonyabb működést, így olcsó árakat eredményezett volna a nagyközönség számára, abból miért vagyunk kizárva.
A győztes pályázók 15 évre szóló frekvencia használati jogosultságot nyernek el, amit 7,5 évvel meghosszabbíthatnak.
Sporttal folytatjuk, Egri Viktória szó.
Él a remény, sőt, érről a remény. Talmácsi Gábor közelebb került a gyorsasági motoros világbajnokság ezüstérméhez. Valenciában az első helyről indulhat, annak ellenére, hogy sem a 2 szabad edzésen, sem az első időmérőn nem került a legjobb 10 közé.
Tökéletesen zárta utolsó 8 literes időmérőjét Talmácsi Gábor. A csapat Intelmei ellenére végül első számú motorját választotta a kvalifikációra, és a tavalyi futam után ismét megszerezte a valenciai pole pozíciót. Gábor mellő csapattársa Sergio Gadea, a harmadik helyről pedig az a Simone Corzi indulhat, akire a leginkább kell figyelni az összetett második helyéért folytatott harcban. A 250-eseknél egészen az utolsó pillanatig Alex Zebón vezetett. A Lotus Derby versenyzőjét azonban csak megelőzte a világbajnok Marco Simoncelli, aki így elsőként indulhat 10-ben összetett Gilérájával. Tóth Imre sajnos nem tudta megőrizni 7. helyét, végül 18-ként zárt, a Hector Barberát helyettesítő Györfi Allen 24-ként indulhat. A MotoGP-ben Casey Stoner és a Repsol Hondák indulnak az első sorból, Pedroza Hayden sorrendben, Valentino Rossi végül a 10. helyen ragadt.
A Soproni Liga 12. fordulója előtt 6 pont volt a különbség az MTK és a Haladás között, nem a bajnok javára.
Bár a fehérmezes MTK a címvédő, az együttesek jelenlegi formáját tekintve a dobogon tanyázó Haladás nem érkezett esélytelenül a Hungária körútra. Az első félidőben a hazaiak birtokolták többet a labdát és többet is veszélyeztettek, a 41. percben Hrebka bombázott a kapusba. A fordulás után sem változott sokat a játékképe, de ekkor már a szombathelyeknek is akadtak lehetőségeik, vörös lövését végvédte bravúrral. A 89. percben Tóth Péter még kiállította magát, a 0-0-ás döntetlennel a Haladás lehet az elégedettebb.
Az U19-es magyar labdarúgó válogatott már utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül bejutott az elit körbe a labdarúgó Európa-bajnokságon, a skótok viszont ellenünk küzdhettek a továbblépésért.
A magyar válogatott már a biztos továbbjutás tudatában léphetett pályára, így hiába Skócia volt az ellenfél, a piros mezes hazaiak spórolhattak energiájukkal. A visszafogott kezdést már az elején kihasználták a vendégek, és a 13. percben a Rangers fiatalja Stephen Sterling révén megszerezték a vezetést. A gól után már jóval aktívabban támadott a magyar csapat, és főleg a második félidőben többször is megvolt a lehetőség az egyenlítésre. A legnagyobbra viszont a 93. percig várni kellett, ám a mérkőzésen tesztelt gólbíróknak ekkor sem akadt munkájuk. Az 1-0-ás vereség után így Magyarország Skócia mögött másodikként jutott tovább az elitkörbe.
A női kézilabda bajnokságban két szép múltú, ám nehezebb jelenű csapat csapott össze.
Bár a zöldmezes Fradi és a Fehérép is dobogóra vágyik, jelenleg a bajnokság középmezőnyében helyezkednek el, mégis rangadóhoz méltó színvonalon játszottak. A zöldfehéreknél Szucsánszki és Zácsik, a vendégeknél pedig az ukrán Tristyuk szállította a gólokat. Az első félidőben úgy tapadt egymásra a két együttes, mint a pióca. Váltokozó vezetés után az utolsó percben Enyeres Fanni büntetőt hibázott volt csapata ellen, így 17-17-tel vonultak pihenőre a lányok. A fordulást követően felpörgött az FTC és gyorsan 4 gólos előnyt szerzett, amelyet aztán ugyanilyen gyorsan el is pocsékolt. Egészen az utolsó 10 percig szoros volt a küzdelem, ekkor azonban a hazaiak megint elléptek 4-gyel, és ebből 3-at meg is tudtak őrizni a lefújásig. Ferencváros Fehérép 32-29.
Federer már szerdán Bázelban volt, és a helyszínen láthatta, hogy a helyi csapatot 5-0-ra kiüti a Barcelona a BL-ben. Federer most bosszút állt.
Egyelőre nem kellett csalódni a bázeli közönségnek, ugyanis a svájci világsztár különösebb megerőltetés nélkül jutott el a döntőig. Roger Federer útja a fináléba a spanyol Lópezen keresztül vezetett, akit a torna első kiemeltje meglehetősen simán 6-3-6-2-re vert meg. A következő ATP címért azonban Federernek egyik mumusával, az argentin Nalbandiannal kell majd megküzdenie, aki eddig 17 találkozásukból 8-szor legyőzte az egykori világelsőt. A sárgapólos Nalbandian az elődöntőben honfitársát, az ifjú tehetség Del Potrót verte 6-4-6-4-re.
11 óra előtt pár perccel jövünk még az M1-en.
Mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, Jenki Szilvia. Köszöntöm kedves nézőinket! Holnap sem kell esernyőt cipelni. Front és csapadékmentes, szabadba csábító, kellemes őszi időben lesz majd részünk. Közép-Európa felett ma szakadozott felhőzet volt, a vastag, összefüggő felhőrendszerek észak-nyugat-Európa felett húzódtak. Ott vonulnak ugyanis a markáns légköri frontok. Ezek a frontok a következő 24 órában még nem kerülnek közelebb hozzánk. A Kárpát-medence időjárását döntően magas nyomású légköri képződmény, illetve helyi hatások alakítják. Azonban az említett frontrendszer déli szakaszán a jövő hét elején egy mediterrán ciklon képződik. Ez pedig már egyre nedvesebb, egyúttal majd egy enyhébb levegőt szállít fölénk. Mind a minimum, mind a maximum hőmérséket emelkedik majd. Egyébként már a holnapra várható csúcsérték is meghaladja a sok évi átlagot. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz az ég, csapadék sehol sem valószínű. Nagyon sokféle párássá válik a levegő, sőt a pára helyenként köddé sűrűsödik. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, és szeszélyes területi eloszlásban -2, valamint +5 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap a Kárpát-medence nagy részén több órán át élvezhetjük majd a napsugarait, csak kevés helyen maradhat erősen felhős az ég. A közfoltok is mindenütt megszűnnek. Többnyire mérsékelt lesz a változó irányú szél, azonban a Kisalföldön a déli szél helyenként megélénkül majd. A Dunántúlon a maximum hőmérséket 12 és 16 fok között alakul. A délkeleti tájakon a kora délutáni órákban 15-16, északkeleten pedig 11-12 fok lesz a jellemző. Nézzük a folytatást, ami elég változékony időt ígér. Hétfőn ugyan még nem valószínű csapadék, azonban a következő napokban már többször erősen megnövekszik a felhőzet. Kedden nyugaton és északon, szerdán pedig másutt is számítani lehet szorványosan esőre, záporesőre. Egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, és fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Olyannyira, hogy szerdán például a csúcshőmérséket néhol akár a 21-22 fokot is elérheti. Egyébként a jövő hét második felében sem kell tartanunk majd lehűléstől. További kellemes estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Olimpikoné volt a bombákkal megrakott autó, az egykori válogatott cságáncsozót letartóztatták. Kivonták a forgalomból az express vonatokat Németországban, az összeset át kell vizsgálni. És újra kiállítják Raffaello tengerice és madonnáját az Uffiziben, 10 évig restaurálták. Itt az M2, mindjárt kezdődik a Vörös Kakadú című német filmdráma, híradó pedig legközelebb az M1-en lesz, 3:40-kor várom önöket akkor is.
Viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
A világ hihetetlen sok új és nagyon perspektívikus lehetőséget már megtalált, de ezeket valahogy úgy otthagyja. És hogyha az autóra is ránézek, akkor egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy a mai autóinkban hosszú-hosszú évtizedekkel le vagyunk maradva azoktól a valós lehetőségektől, amiket igenis már hordozhatna az autó.
Hegedűs Zsolt építész feltaláló hétfő este a zárórában.